Ma folytatja az alkotmányjavaslatok általános vitáját, és aztán holnap is folytatódik persze ez a téma a parlamentben. Egyrészt a kormánypártok javaslatáról, másrészt a független Szili Katalin elképzeléséről tárgyalnak. Mi is az alaptörvény koncepciókról beszélünk, most vonalban van Lázár János, a Fidesz frakció vezetője. Jó reggelt,
kormány frakciótól.
Nézve a közvetítést, a képviselők részéről nagyon visszafogott érdeklődés mellett kezdődött meg az új alaptörvény vitája. Nem csak az ellenzékiek jó része hiányzik, hanem a kormánypártok képviselőinek is időnként csak mintegy harmada volt kíváncsi az alkotmányozásra. Ha az alaptörvény Magyarország új alapra helyezését jelenti, akkor miért nincsenek többen jelen a kormánypárti képviselők sem?
Részben azért, mert a parlament plenáris ülésének alkotmányozó üzemmódja ellenére a parlamenti bizottságok kedden és szerben folyamatosan üléseznek. Ráadásul a Fidesz frakció felosztotta az időkeretet a frakción belül, és lehetőséget biztosítunk minden képviselőtársának, hogy az általános, illetve a részletes vitában vegyenek részt, és a képviselők egymás között felosztották, hogy ki mikor van jelen az ülésteremben. Lényegében minden képviselő részt vesz a vitában, és hozzá fog szólni.
Azt mondja, hogy ma már akkor nem lesznek bizottsági ülések, tehát biztos, hogy többen lesznek a kormánypárti képviselők jelen?
Nézze, ezt nem tudom szám szerint garantálni. Két dolog működik egyszerre. Egyrésztről van egy kötelező jelenlét, meghatározott számú képviselőnek elő van írva, mint egy 100 képviselőnek, hogy legyen benne az ülésteremben.
Időnként, mint a 100-an se lennének a kormánypártiak.
Hát nagyjából megvan, de ennél sokkal fontosabb az, hogy minden képviselőtársam jelentkezett, hogy el kívánja mondani az alkotmány vitájában az előterjesztett alaptörvény kapcsán a saját álláspontját, illetve észrevételeket, sőt javaslatokat is megfogalmaznak képviselőtársaim. Módosító indítványok benyújtására 28-áig van lehetőség.
Akkor beszéljünk ezekről a javaslatokról. Két alaptörvény koncepció van a ház előtt, a kormánypártoké és Szili Kataliné, vagyis a Szociális Uniói. Eldőlt már az, hogy a képviselőasszony javaslatából mit vesznek át, ha átvesznek bármit is?
Még nem dőlt el. Alaposan mérlegeljük ezt. Hétfő reggel 9 órára hívtam össze a Fidesz frakció és a KDNP frakció szövetség ülését, ahol meg fogjuk tárgyalni ezt a kérdést. Részben azért is várunk hétfőig, mert kedden zárult le a nemzeti konzultáció, ennek keretében kedden lehetett visszaküldeni utoljára azokat az íveket, amelyeket több mint 8 millió példányban küldött szét a nemzeti konzultációs testület az alkotmánnyal kapcsolatban. Hétfőn fogja bejelenteni a miniszterelnök ennek az összegzését és a módosító indítványoknak a megtételét. Tehát amikor megnéztük, hogy a nemzeti konzultációból mi jön vissza, milyen javaslatok lesznek, ezután következik Szili Katalin javaslatának a mérlegelése, amin már dolgozunk. Az én megítélésem szerint lesznek pontok, amelyek általunk támogathatóak lesznek.
Ön szerint melyek ezek a pontok?
Előre nem nyilatkoznék, ha nem haragszik, már csak azért is, mert a nemzeti konzultáció eredményét még nem látjuk pontosan.
Most elsősorban Szili Katalinra gondoltam, hogy melyek ezek a pontok.
Igen, de a nemzeti konzultáció eredménye, ez a 900 000 vélemény, vagy több mint 900 000 vélemény meg fogja határozni az egész alkotmányozásnak a további menetrendjét a módosítások tekintetében. És ehhez igazodik a Fidesz frakció is, tulajdonképpen ezért kell hétfőig várnunk.
Jó, mégis a kérdőívekkel kapcsolatban, és hadd tegyek fel egy kérdést.
Igen.
Az Index arról írt tegnap, hogy a kérdőívre válaszolott nagy többsége...
Bocsásson meg, elnézést, csak annyi, hogy világosra tegyem, tehát alaposan, körültekintően mérlegeljük Szili Katalinnak a javaslatait, tulajdonképpen szóról szóra, lépésről lépésre, és a képviselőasszony egyébként egy olyan javaslatot tett le a ház asztalára, ami abszolút vitaképes, abszolút partiképes, ha szabad így fogalmaznom, és folyamatos egyeztetések zajlanak.
Rendben, akkor ki fog derülni hétfőig, hogy mit vehetnek
ki
át?
Derülni,
tehát kérdőívek. Az Index arról írt, hogy a kérdőívek nagy többsége 85%-a, a válaszolók 85%-a elutasította a plusz szavazati jog lehetőségét. Mit tud arról ez egy pontos adat?
Nem tudom megerősíteni, se megcáfolni, azt tudom, hogy mint ahogy a társadalomban érzékelhetően nagy vitát váltott ki a családi szavazójog, nagy vitát váltott ki a parlamenti frakcióban, és a részemre rendelkezésre álló információk alapján is az látszik körvonalazódni, hogy a társadalom ebben a formában ma ezt nem tudja elfogadni.
És ha a nagy többség valóban nem tudja elfogadni, akkor ez a kérdés lekerül a napirendről? Már most a vitában
is? Hogy a napirendről lekerül-e, azt én nem hiszem, hiszen ennek kapcsán komoly viták várhatóak a magyar társadalomban a következő években, de annak az esélye, hogy ez az alkotmány rendelkezései között benne legyen, jelentősen csökkent.
Miért gondolja, hogy komoly vita várható? Hát, hogyha a nagy többség elutasítja, akkor miért lehet erről?
Azért, mert nem oldódik meg a probléma. Tudja, ez a probléma azért került a nyugati társadalmakban napirendre, Például Németországban 2004-ben és 2005-ben azért folyt erről óriási vita, mert a keresőkorúaknak, az aktívaknak a száma folyamatosan csökken, növekszik folyamatosan azoknak a száma, akik inaktívak vagy eltartásra szorulnak, társadalmi gondoskodásra, társadalmi figyelemre szorulnak, és ezért ez jelentős befolyással bír a közpolitikára és a közpénzügyekre, hiszen a parlamenti pártok, a demokratikus pártok időnként leegyszerűsítik a kampányokat a nyugati társadalomban, és egy-egy kampány nyugdíjas vitává vagy nyugdíjvitává egyszerűsödik. Láttuk már ezt hasonlót a 13. havi és a 14. havi nyugdíj tekintetében, míg az aktív keresők Németországban például úgy érezték, többek között a 20-as, 30-as generáció, hogy az ő szavazatuk kevesebbet ér. Tehát a demográfiai folyamatok, a társadalom, a nyugati társadalmak előregedése és az ezzel járó gazdasági konzekvenciák vagy közpénzügyi konzekvenciák mindenféleképpen megoldásért kiáltanak. Ez a következő 20 év legnagyobb demokratikus vitája lesz, és felhívom arra figyelmet, hogy néhány országban az merült föl, hogy a választójogi életkorhatárt, a 18 évet viszik lejjebb, hogy több fiatal szavazó legyen.
Azért tegyük hozzá, hogy ez az a fajta téma, amit a nyugdíjasok kikértek maguknak az elmúlt időszakban, hogy ők döntenek bizonyos kérdésekről.
Nem a nyugdíjasokról beszélek, a politikáról beszélek, és a politikai döntések gazdasági következményeiről. Arról beszélek, hogyha egy társadalomnak megváltozik a korfája, akkor nyilvánvaló, hogy a politikai pártok versenyt futnak a szavazatukért egy demokráciában. Ha a parlamenti demokráciában gondolkodunk is ilyen keretek között, akkor ez a természetes rendje a dolgoknak. És úgymond azok, akik többen vannak, nyilván felértékelődnek, és azok, akik kevesebben vannak, azok úgy érezhetik, hogy az ő szavazatuk meg kevesebbet ér. Ez volt Németországban a vita lényege, és úgy látom, hogy ez a magyar társadalmat is el fog érni a következő években.
Még a kérdőívekkel kapcsolatban nagyjából 1 millió kérdőív érkezett vissza, bár nem tudjuk a legfrissebb híreket, ez nem kevés szám, de ahhoz képest már nem tűnik soknak, hogy 8 millió levelet küldtek ki, tehát ha ez úgy tetszik, a szavazók 12-3-4%-ának véleményét tükrözi. Ez mennyire nevezhető hatékony felmérésnek az állampolgárok véleményével kapcsolatban?
Én azt hiszem, hogy a tendenciákat tekintve mindenféleképpen meghatározó. Nézze, több mint 8 millió kérdőív ment ki, 11 ilyen kérdést kellett a választóknak végigolvasni, megfontolni, és egyébként még javaslatokat tenni ezen kívül az alkotmányozás tekintetében, az a több mint 900 ezer kérdőív, illetve válasz, ami visszaérkezett, én azt gondolom egyáltalán nem csekély, sőt a köszönettel tartozhatunk érte, mert alapjaiban befolyásolja az alkotmányozás folyamatát.
A mai sajtóból az derül ki, az olvasható, hogy újabb 3 fideszes képviselőről derült ki, hogy duplán vett fel költségtérítést. Számolja, hogy hány feledékeny képviselőtársa van?
Erősen számon tartom, és erősen foglalkozom azzal, hogy milyen megoldást tudnék kínálni a frakció és a politikát figyelők számára. Ez egy nagyon nehéz kérdés, azért nehéz kérdés, mert részben a képviselőtársaim hibát követtek el, amiért nem csak elnézéskéréssel tartoznak, hanem a Fidesz frakció etikai szabályzata alapján a fölvett költségtérítés azonnali visszafizetése mellett több százezer forintos bírságot is fizetnek. Általában ezek a fölvett költségtérítések október óta 100 000 forintokat jelentenek, vagy több 100 000 forintot, és a fölvett és most visszafizetett összeggel nagyjából hasonló összegű bírságra számíthatnak, de ez nem oldja meg a problémát.
Igen, hát lehet ennyi feledékeny képviselő?
Nem, nézd, nem oldja meg a problémát. A probléma az, hogy Magyarországon a képviselői tiszteletdíjak nem átláthatóak, nem transzparensek. Farizós magatartást tanúsít az országgyűlés, mert miközben 231 000 forint körül van egy parlamenti képviselő bruttó tiszteletdíja, több 100 000 forintot lesz a választókerületi politikai, vagy ha tetszik, költségtérítés címén. Én azt gondolom, hogy annélkül, hogy a képviselők jelenlegi bére emelkedne, rendbe kell tenni a parlamenti fizetéseket, úgyhogy ez minden választópolgár számára átlátható legyen. Ott sem a tévedésekre, sem a visszaélésekre ne adjon lehetőséget.
Mire gondol, hogy a fizetéseket át kellene?
Április végén javaslatot fogunk tenni, parancsoljon.
Mire gondol, hogy a fizetéseket át kellene tekinteni? Összességében növekedhet a képviselőknek szánt pénz?
Nem. Tehát az én véleményem szerint összességében nem növekedhet, és nem is csökkenhet ez az álláspontom. Tehát a jelenlegi bérviszonyok azok talán a társadalom számára még elfogadhatóak, és a képviselőtársaim számára valamiféle függetlenségnek a látszatát képesek garantálni. Ezért a béreket nem emelni akarjuk, hanem átláthatóvá tenni. Tehát ne legyen arra lehetőség, hogy bárki elfeledje, hogy hányszor veszi fel a költségtérítését, vagy visszaéljen a lehetőségekkel. Tehát ne választható, mérlegelhető kategóriák legyenek a különböző juttatások, hanem legyen egy fix bér, és az teljesen világosan követhető legyen, hogy abból mennyi lesz a nettó kereset. De szeretném még egyszer nyomatékkal hangsúlyozni, nem az a célunk, hogy növeljük a képviselői fizetéseket, nem is az, hogy csökkentsük. Az a világos célunk, hogy a jelenlegi bérviszonyunkat átláthatóbbá tegyük. Ez az egyetlen egy megoldás.
Végül egészen röviden még egy kérdés. A hangfelvétellel kapcsolatban, amely a hétvégén kiszivárgott, vizsgálja, hogy kiszivárogtathatta ki?
Nézze, én nem vagyok nyomozó hatóság, és nem szeretem az összeesküvés elméleteket.
De nem ez a legérdekesebb kérdés most már ebben a vitában?
Igen, most már ez a kinek állt érdekében, illetve milyen célt akart elérni vele. Nem tudok erre jelen pillanatban érdemi választ adni, igyekszem továbbra is végezni a munkámat, és a velem szemben beálló esetleges bizalomcsökkenést azt apró munkával és szívós munkával visszaszerezni.
Köszönöm szépen, Lázár János, a Fidesz frakció vezetőjét hallottam.